folytatjuk Hámori Judittal, Rácz Viktorral a népkanapét is közben. De ne sugdolózzatok, hát mi van?
Azt mondtam neki, hogy örök kis hitű vagyok, tessék.
Na, tessék.
De erről akkor, is beszélgettünk
akkor viszont,
már.
Erről már sokat beszélgettünk, de akkor viszont ami kirángathat bennünket ebből, vagy legalábbis egy
na, ilyen ezért. Kis,
és ez nagyon szuper, és nagyon köszi szépen az üzenetet, kedves hallgató, bárki legyél is. Sziasztok, mindkét téma érdekel, de szerintem mindkettő megéremel egy egész adást. Utóirat nagyon jók vagytok, a teltem a keddi műsort mindig hallgatom.
Jó, ez mennyire? Ez a vége, ez már nem... Ez már csak önfényezés. Beolvasni.
Azt, hogy elolvasom. Na ezt akartam kérdezni, hogy ez gáz, ha beolvasok egy ilyet?
Hát, erre Viktor azért ezért olvastuk be, mert nagyon-nagyon örülünk neki, hát és köszi, miért? És tök jól esik.
Ez a baj, látod? Na,
és
ez
erre
baj.
Mondtam, hogy igen.
És tudod mit? Hogyha önfényezés, akkor meg miért ne lenne
de,
az?
De,
és miért
baj? De nyújtsuk még 3 percig. Meg
egyébként pedig mennyire, hogy is mondjam, lokálpatrióták vagyunk. Mit értek ez alatt? Pozitív visszajelzésnek miért ne lehetne örülni?
Ja,
tehát
de, hát
értitek. Azért, mert ez szokatlan a mi kultúránkban, ezért még nyugodtan, ha van ilyen, akkor hadd fogadjuk el, és hadd örüljünk neki.
Főleg a havonta egyszer.
Hadd kiáltsuk ki.
Havonta elég sűrűt mondtál. Én azt is olvastam egyszer, amikor nem, hát egy ilyen volt, amikor lehúzták az adást. Hogy szégyeljük magunkat.
Hát de figyeljetek, szerintem, na hát ez aztán egy harmadik téma, a visszajelzés kultúrája, az pont így néz ki. Tehát
abszolút,
ha valami nem oké, akkor megmondom, ha meg oké, azt is megmondom. Nyilván konstruktív módon, tehát nem azért mondom meg, hogy bántsak valakit, vagy froclizzak, vagy nem minősíteni akarok valakit, csak tényszerűen elmondom, hogy ez tök jó volt, mert ez meg nem volt tök jó, mert...
Na beszéljünk a dilettantizmusról.
Jó, szerintem
de figyú, de nem az volt a hallgatók, hogy azt mondta, hogy mindkettő megérdemel egy egész adást. Ha nincs még a beszélgetnetek, akkor nem viszik tovább a végrendeletet.
Ezt a haláltémát és a végrendelet témát én úgy érzem, hogy elengedhetem, vagy el tudom engedni, de ha Juci benned maradt még ebben valami ezzel kapcsolatban, a dilettantizmust azért citálnám ide, mert pont érintettétek észrevétlenül is a visszajelzés kultúráját, hogy miért ne jelezhetnénk vissza egyébként valakinek. Sokszor félünk a konfliktustól, és nem jelzünk vissza arról, hogyha úgy gondoljuk, hogy valaki direttáns jegyeket mutat felénk, és hogy ezzel hogyan tudunk tovább menni.
Úgyhogy, olyat is kaptunk, ha oké a műsor, az a normális nálatok.
Na, tessék,
köszi
Viktor,
Attila!
Na, köszönjük szépen, Viktor, akkor most ez mi legyen? Most már nagyon fényesen csiszoltuk magunkat. Na jó van, és
na,
csak röhög.
Szóval, hogy na most akkor mi van? Ez is normális, sajnos, hogy így...
Igen, na szóval a dilettantizmus, azt szerintem akkor azért menjünk tovább, mert egyrészt le tudtuk kerekíteni az előző témát, és ide abszolút kapcsolódik, amiről beszélünk, a visszajelzés kultúráról. Miért félünk? Miért félünk attól, hogy valakinek visszajelzünk egy olyat, ami nem esetleg nem komfortos, kimozdulunk a komfortérzetünkből. Tehát van egy ilyen aspektusa ennek, és szerintem ezzel semmi gond, és utána nagyon produktív tud lenni a munkában, hogyha ezt valakinek, ami a szíveden a szádon. Uh-huh. Nyilván, ha olyan, akkor aludj rá egyet, persze. De hogyha összegyűlik néhány olyan tapasztalatod valakivel, ami úgy érzed, hogy hátráltatja a munkádat, vagy a jövőre nézve nem pozitív a kettősötök, vagy a közös munka tekintetében, akkor viszont muszáj.
Szerintem ennek több oka van. Az egyik, amit már nagyon citáltunk, és tényleg nagyon sokat beszéltünk róla, az az egyéni felelősségvállalás kérdése. Mm. Tehát, hogy szerintem az arról beszélek, ami van, az egy felelős mi az a mindset? Tehát felelős szemléletmód, felelős gondolkodásmód. Én nem tudom elképzelni a felnőtt létete nélkül. Uh-huh. De nem erre vagyunk szocializálva. És amit akartam itt nektek citálni, az a Kim Scottnak, aki egyébként az AT&T-ben, meg a Google-ben volt nagyon magas szintű vezető, a Radical Candor című, vagy hát egy modellje, amit ha rágooglisztok, akkor azonnal meg fogtok találni podcastostól, videóstól, meg leírásostól minden platformon. Szóval, hogy azt mondja, hogy gyakorlatilag úgy kéne működnünk, igen, hogy radikálisan őszinték vagyunk egymással, mert ha radikálisan őszinték vagyunk egymással, ez azt jelenti, hogy minket érdekel a másik, tehát, hogy törődünk vele, hát azért mondjuk el, hogy valami nem oké, hogy jelezzük neki, hogyha ezt csinálod, és nem oké, mert ettől én így vagy úgy érzem magam, vagy ezt vagy azt okozza, azt más szituációkban is csinálja, tehát javító fejlesztési, nem tudom én, ilyesmi szándékkal.
Tehát, hogyha a dilettantizmus nem bántásként jelzed vissza valakinek, hanem építő szándékkal, és lehet az építő szándék, mert lehet a szeretettel is mondani.
Hát szerintem a dilettantizmus, nem, tehát a hibákat esetleg visszajelzed, és amikor rendszeresen visszajelzel hibákat, és az adott illető semmit nem változtat ezen, akkor onnantól lehet kezdeni, szerintem ezt dilettantizmusnak hívni, amikor szisztematikusan valaki, hogy mondjam, egy ilyen hibás hozzáállással működtet valamit, egy pozíciót, tudom én, saját magát. És ezt léptennyomon látjuk a világban, és a Jucinak teljesen igaza van abban, hogy szerintem ez alapvetően ennek a diagnosztizálása, vagy az ezzel szembeni fellépés, az egyértelműen az egyén, mondom így, hogy állampolgári felelősségem, ha ez mondjuk ilyen társadalmi szférákban, vagy céges, tehát ilyen közösségi szférákban történik, és saját privát felelősségem, hogyha ez mondjuk, mit tudom én, akár az én saját életemet érintő dilettantizmus, tehát valami, amivel szisztematikusan nem vagyok hajlandó foglalkozni, mert nem arról van szó, hogy nem tudok róla, mert akkor ez csak tudatlanság. A dilettantizmus szerintem az, amikor igenis...
Rossz patterneket követsz.
Hát igen, én azt gondolom, hogy a dilettantizmus az egy... Nem tudom, mi van ennek a túlvégén, Júci, amikor kifejezetten a rossz indulatú, rossz vezetés, vagy nem tudom micsoda, vagy... Igen, tehát a dilettantizmus az nem teljesen rossz indulatú, vagy nem azt mondom, hogy de mindenképpen tudatosabb annál, mint hogy valaki még egy tudatlanul csinál valamit rosszul. Uh-huh. Szisztematikus rosszul végzése a dolgoknak. Szerintem valami ilyesmi a dilettantizmus, ami mivel, hogy szisztematikus, ezért már benne van az, hogy
dekonstruktív.
Hát és hogy kellett volna, volt benne már lehetőség a korrekcióra, tudod.
Én azért tettem föl neked
a kérdést. Bocs, még csak annyi, igen, hogy így tényleg úgy működünk, hogy tényleg itt inspiráljuk egymást, reméljük a hallgatókat is, csak hogy nem is mondtam végig ezt a Kim Scottos ügyet. Na. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy de miért nem tudunk egyenesek lenni, és visszajelezni azt, ami van, és úgy, ahogy van. Szóval az egyik ez, hogy az egyéni felelősségvállalás, ami azt jelenti, hogy nem merjük elmondani azt, ami van, és ezért ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem törődünk a másikkal, ugye itt tartottunk, vagyis ha nem mondom el, nem érdekel, hogy ő ebben majd tud-e javulni, és másoknál sem okozni azt az élményt, hatást, amire én a visszajelzést adtam. A másik dimenzió pedig az, hogy mennyire vagyok direkt, tehát mennyire vagyok képes, jó magyar szóval élve, challenge-elni, tehát tényleg valami olyan visszajelzést adni a másiknak, ami nagyon pontosan rávilágít egy általa nem ismert viselkedésre, tehát ugye csak arra adunk visszajelzést. És hogy azt mondja, hogy ennek a gyökere, és ebben egyébként mélységes interkulturális különbségek vannak, az abszolút a szocializációban rejlik. A nem törődöm másokkal az a kvázi szülői és társadalmi üzenet, hogy legyél polite, tehát hogy legyél, mondjátok már,
udvarias,
igen. A direktség, vagy hogy így tényleg valami nagyon konkrét és kihívó dolgot tudok visszajelezni, még mindig csak a konstruktivista szándékával, az pedig, ha legyél okos, tehát a be smart. Tehát kisfiam, hülyeségekről ne beszélj meg, csak azért, mert mondjuk azt mondta a néninek az utcán, hogy a néninek nagy az orra és félek tőle, ez mondjuk nem egy visszajelzés, mert ez egy minősítés, de ez is egy megfigyelés.
Ez is egy visszajelzés, hát félek,
igen,
tőle.
De hogy ugye folyamatosan lebeszéljük a gyereket, hogyha egyébként ugye a gyerekek milyenek? Hát arról beszélnek, amit látnak, nem?
Abszolút.
Tehát, hogy ez a visszajelzés lényege, hogy elmondom, hogy figyelj, most, hogy rám kiabáltál, akkor én azért mentem be a sarokba, mert nekem ez félelmetes. Ezt kéne csinálnunk a napok szintjén felnőttként. De erre azt mondja neki az óvonéni, hát ez nem volt szép, Pistike, mert legyél udvarias, és akkor inkább mondd azt, hogy nem kiabáltál, hanem hangosan szóltál hozzám, hogy most nem tudom, most próbálom. És ez azt gondolom, hogy nálunk, hát nem is hazudni, de hogy elkenni ilyen értelemben a dolgokat, és ebből lesz az, hogyha megnézitek, és ezt itt tök jól levezeti, ezt a radical candort, hogy mit tudom, vagy agresszívá válsz, mert csak az egyiket tolod túl a direktséget, bocsánat, és azt is, hogy letoljod, hogy a másiknak ez egyébként hasznos vagy nem, amit mondasz, vagy manipulatívvá válsz, vagy túlságosan empatikussá válsz, ami megint nem vezeti őt sehová. Lényeg az, hogyha őszinte vagy radikálisan, az az egy, ami másokban változást tud előidézni. Ez a célod egy visszajelzéssel,
például a dilettantizmus esetén is.
Azon gondolkodom, hogy a dilettantizmusnak vannak egészen tragikus aspektusai is.
Vagyis?
És ezt hát kibontottuk itt nemrég egy pár napja Viktorral egy kevés olyan
körbenézek a világban, és így akár érintettük ma már egy fél mondattal a Boeinget, ugye, tehát mondjuk mitől zuhannak le ezek a repülők, ugye valahol ott a kibogozhatatlan, nem tudom én, ügyek végén valahol egy vagy több dilettáns ül szerintem, és akkor vagyunk, akkor még jó indulatok vagyunk, mert akkor nem feltételezünk, mondjuk mit tudom én, szándékos korrupció vagy szándékosan eltussolt minőségbiztosítást, meg ilyesmit, mert nem feltételezünk ilyesmit, hogy emberek, bár láttunk erre is példát mondjuk a nagy gyógyszeripari cégek esetén, de hogy én ott is inkább azt feltételezem, hogyha így elmennénk addig az emberig, akin mondjuk múlik egy-egy gyógyszernek a piacra dobása, aminek nem kéne a piacon lenni, vagy mondjuk egy olyan repülőgép, aminél még kéne 3% pontnyi javítás az egyik indexen, de azt inkább akkor már nem. Én ott is a végén inkább dilettantizmust gyanítok, és mert nem biztos, hogy nem egy olyan döntés van ott az utolsó embernek a fejében, hogy mindegy. Tehát, hogy mondjuk, dilettantizmus számomra itt egyébként az is, hogy mondjuk egy adott cégnél mondjuk van egy kvóta kvázi, hogy bizonyos mennyiségű, nem tudom én, 10 évenként egy haláleset, vagy mondjuk egy baleset, mint az akkor belefér, mert akkor az még belefér, ha ennek az az ára, akkor belefér, mert ha erre még rá kéne dobnunk nem tudom mennyi összeget, stb., hogy ezt megjavítsuk, az már akkor nem fér bele. Ez egy jó kérdés, hogy ez micsoda.
Épp azt akartam neked, hogy ez dilettantizmus, hát vagy ez már ugye fölülírják egyéb érdekek.
Hogyha nekem az a szakmám, hogy én egy repülőgép biztonságáért, egy repülőgép típus, vagy egy repülőgép gyárt biztonságáért felelek, akkor szerintem nekem dilettantizmus az, hogy azt a lépést már nem lépem meg, hogy még nem tudom, x összegért mínusz egy baleset per 10 év.
Hát vagy nem szerintem engedik meglépni, ugye itt konkrét esetben, hogy erről cikkeztek egyébként egy hónappal ezelőtt.
Hogy akkor itt a board, de akkor a board a dilettáns, tehát akkor tudod, vagy jó, de azért mondom, hogy a dilettánszor lehet, hogy elkezdtem ilyen elnézően használni olyanokra, olyan helyzetekre, ahol ez már nem dilettantizmus, hanem konkrét, mit tudom én, akár kriminális tett.
Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egy érett felnőtt gondolkodót hallunk. Tehát, hogy te azért nem érted, hogy ez nem dilettantizmus, mert neked ez egyszerűen kimeríti a dilettantizmus kategóriát, miközben felülírják olyan gazdasági érdekek, személyes érdekeket, ahogy a világ működik. De hogy mondjuk te vagy az, aki szerintem egy ilyen helyzetben föláll, és azt mondja, hogy én egy percig nem maradok itt.
Hát persze, meg hát ugye de most hát megy ez a hatalmas
nem,
vita.
Nem, így működünk.
Ez az egész azért Izrael-Palesztina, most anélkül, hogy kinyitnánk ezt. Ugye szerintem, tehát azt nagyon kevesen értik meg, hogy van egy olyan, és ezek, tehát szerintem politikai felső vezetők is rengetegszer, én azt látom, hogy alapvetően a pozíció, tehát ahhoz a mértékű hatalomhoz, meg ahhoz a mértékű feladathoz, ami a kezükbe kerül egy ponton túl, vagy az idővel, a hatalomban eltöltött idővel, egyszerűen ahhoz mérten kicsik lesznek, és innentől kezdve dilettáns lesz a gyakorlatuk, a munkájukhoz fűződő készségük, és ez szerintem dilettantizmus az, amikor valaki egy olyan feladatot végez, egy olyan pozícióban, amit nem bír el, ami az nem nőtt föl, amit nem tud elvégezni. És ha ott megmarad ebben a pozícióban, mint hogy a legtöbb politikus, a legtöbb felsővezető nagy cégeknél csomó-csomó ember megtartja így vagy úgy a pozícióját, tudományos kutatásokban egyszerűen csak azért, hogy megkapja a következő évi támogatást is. Szerintem a dilettantizmus sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok helyen van. Lehet, hogy kifatjuk ezeket egy picit mindenhol máshogy.
És hogy keveredik a gyarlósággal. Itt most már arról beszélsz, hogy amikor már szándékolt, hogy irányított dilettantizmusról van szó, mert itt most már ilyen önös érdekek mentén elhallgatott, vagy eltusolt ügyekről.
Hát nem fejeztem be az előbb ezt a példámat, az már csak Júcira reagáltam volna, hogy igen, tehát nekem van egy ilyen idealista morális, azért nem tudom, talapzata, onnan így nagyon
és
könnyű
ezt
nekem.
És tudjátok, ilyen ez jutott most eszembe, gyorsan ki is kerestem, hogy hogy mi jutott eszembe. 3 percünk van, mutatja.
Jó, akkor majd legközelebb elmesélem.
Röviden fogom mondani, sőt, ezt is inkább ajánlom a hallgatóknak, hogy nézzenek utána. Ez egy vezetés elméleti, tehát ezt HR-ből hozom. A Peter Principle, tehát a Péter elv, ami egyébként ilyen 70-es évek eleje
körülbelül, és azt mondja ki, csak így nagyon röviden, Lawrence G. Peter egyébként nevéhez fűződik, vagy kutatásához, hogy az emberek a sikereik alapján kerülnek egyre magasabbra, mindegy, hogy ez társadalmi hierarchia, vagy vállalati hierarchia, és szükségszerűen elfognak, mert csak a sikereik alapján érni egy olyan szintet, ahol már inkompetensek. Na, mit szóltok? És hogy ez egy tényszerű társadalmi vagy emberi működés.
De akkor ez meg már a fejlődés elvű társadalomnak a hátulütője, hogy egyszer csak eljutok egy olyan szintre, ahova már semmi keresni valóm van.
Tehát, hogyha sikerrel...
Semmi keresni valóm nincs. De akkor ez a politikában is igaz.
Nem gondolom, hogy ez egy törvényszerűség, de valószínűleg nagy számban történik. Igen. Tehát kevés ember van az, aki a... Jó, csak azt mondom, hogy kevés... Valószínűleg akkor ezt én úgy fordítanám magának ezt a Peter Principle-t, hogy nagyon nagy valószínűséggel, ha valaki, hogy mondjam, ilyen nagyon nagy lépéseket tesz előre a siker az egzisztenciája útján, és ez alatt értem azt, hogy egy alacsonyabb, relatíve alacsonyabb átlagember pozíciójából nagyon-nagyon nagy pozíciókba kerül, vagy nagy, érted, nagyon nagy eséllyel valahol az úton elvész az ő kompetenciája, és nagyon kevesen tudnak...
Nem az, hogy elvész, hanem ami hát ebben a pozíciójában releváns volt, az a következőben már nem hasznos.
Vagy elfogy a pozícióhoz mérten, de ez nem mindig történik, mert valaki mindig. Nyilván így végig tud menni egy ilyen lépcsőn, vagy nyilván ez
nem
nagyon
mindig,
kevés.
De van egy ilyen tendencia. Persze. Egyébként.
Igen.
A dilettantizmusra.
Hát...
Lejárt az időnk.
Ne, hát nem teljesen egyébként, de nagyon köszi a...
Nem mondtunk szerintem semmit a dilettantizmusról. Mert hogy jó, de valami konklúzió.
Nem, nehéz. Én is ezen gondolkodom a konklúzió, hogy akkor igazából itt már az a probléma ezzel, hogy nagyon sokszor a dilettantizmus a gyarlóságunkból ered, és abból, hogy az egónk táplálja. Tehát, hogy sokszor nem tudjuk bevallani magunknak azt, hogy valamihez nem értünk, vagy valamiben nem vagyunk elég jók, de még lehetünk elég jók. És inkább azt mondjuk a közösségnek, hogy mit tudom én, nálam egy red flag, jó? Én mondok egy red flaget a dilettantizmus kapcsán, amikor valaki mondjuk belekerülsz egy szakmai vitába, és valaki azt mondja, hogy de hát én már 20 éve ebben dolgozom. Uh-huh. Tehát az nálam egy
amikor
ilyen
maga elirántja ezt a...
Igen, amikor maga elirántja
ezt a... Érvek
helyet, hogy na és? Igen, ki mondta, hogy ettől még értesz
az
hozzá.
Az idő, vagy, igen. Vagy a kor, vagy a szenioritás, az például egy ilyen dominanciát feltételez, és akkor ezzel azt gondolhatja, vagy van egy ilyen előképe, hogy akkor ezzel ő egy vitát meg tud nyerni. Hogy azt tudja mondani, hogy hát figyelj, bocs, ehhez én biztos, hogy jobban értek, hiszen ennyi idős vagyok, vagy hiszen ennyi éve vagyok benne egy szakmában. És akkor olyankor
egy ilyen egész testes
elfordulás.
A legnagyobb probléma szerintem, hogy ragályos, tehát egy közösségen belül fertőző, inkább így mondom, tehát hogy bár az hiszem ugyanazt jelenti.
De,
hogy,
hát de tudod miért? Hát beállít egy normát.
Pontosan, tehát valaki beállít egy normát. És a dilettantizmussal az a probléma, hogy pont hogy megpróbáltuk definiálni az elején, ugye sorozatosan nem akar szembenézni az ő gyengeségeivel, hibáival, miközben egyébként szembenézhetne, és akár tanulhatna, fejlődhetne is az adott ember, de ő mondjuk erre nem hajlandó, mert azt gondolja, a pozíciójánál fogva ő már nem... méltó, vagy nem is a méltó, hogy te jó szó, hanem hogy méltatlannak tartja azt, hogy őt arra fogják, hogy ő tanuljon még, vagy fejlődjön még, mert hát ő van abban a pozícióban, hát ki hogy jön oda bárki, hogy őt. És innentől kezdve abban a szervezetben a fejlődésnek, ahogy mondta Gyuci, a koncepciója az így, azt ez a hozzáállás fogja diktálni. És sajnos, és ezt beszéltük a Boeing kapcsán valamikor pár héttel ezelőtt,
igen.
Hogy
pár nappal ezelőtt,
hogy a dilettantizmus az sajnos olyan, ami időkérdése, hogy valahol előbb-utóbb hibákat fog szülni, és hát már csak akkor az adott szervezeten, közösségen, politikai, nem tudom, céges, akármi múlik, hogy az a hiba, az majd így
eszkalálódik,
és miben egy lezuhant repülőgépben, egy összeomlott gazdaságban,
igen. Bocsánat, csak annyit, utódiszklémer, csak a hallgatók kedvéért azért citáltuk ide ezt a Boeing balesetet, mert ugye ott volt egy cikk arról, hogy egy hónappal ezelőtt volt ez a cikk, hogy a minőségbiztosításért felelős szakembert, aki ennek a cégnek dolgozott, ugye először felmondott, majd beperelte a munkáltatóját, a Boeinget, és mielőtt a tárgyalás vagy volt egy, igen, egy tárgyalás, egy meghallgatás, őt megölték? Konkrétan, hát meghalt, igen, de hogy...
Váratlanul. Mégiscsak visszakanyarodtunk a halálhoz, látjátok?
Hát így lett keretes a mai
beszélgetés. Kérdés, hogy végrendelkezett-e, és abban meghagyta-e a tudnivalókat?
Hát na, ez nátad is, és ilyen
szépen lezártuk.
Szépen, ez te voltál. Nagyon köszi, nagyon-nagyon köszi, gyerekek.
Milyen kár, hogy nem volt Facebook Live? Én élveztem volna. Kicsit nagy az arca.
Bármikor lehet Facebook Live.
Next time.
Jó van.
Nagyon sziasztok.
Nagyon-nagyon köszi Hámori Juci, Rácz Viktor, és ti, kedves hallgatók.